Isten igéjét János evangéliumának 21. részéből olvasom, a 15-től a 25. versig. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felel. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszol. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre azt mondta neki. Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem. Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahová akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá. Kövess engem! Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte. Uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól. Uram, hát velem mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá. Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt. Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket, és tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák egytől egyig, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket.
Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, ha minden leírattatna, amit te tettél és teszel, a világ minden könyve nem tudná azt befogadni. Köszönjük neked, Jánosnak, ezt a záró bizonyságát, hogy rá irányítja a figyelmünket arra, hogy te ma is élsz, cselekszel munkákat, nem szűnsz meg cselekedni. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy mindaz, amit te teszel, amit te cselekszel, sokszor nem csak leírhatatlan, hanem láthatatlan is. És mégis egészen valóságos. És köszönjük neked azt is, ha elhívtál bennünket, és megismerhettünk téged, és magunk is elmondhatjuk, hogy amit tettél az életünkben, oly sok, hogy még csak felszámlálni sem tudjuk mindazt. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, azt is, hogy ma reggel Péterrel együtt bennünket is megvizsgálsz, és megkérdeztél, szeretsz engem? És köszönjük, hogy ebben ugyanúgy ott van a kegyelmed, a bocsánatod, a múltnak, a bűnnek, az eltörlése és a felhívás, az elhívás valami újra, mint akkor is ott Péter életében, aki a megtagadásod után először állt feled szemtől szemben. és megvizsgálsz bennünket kérdéseddel, és hogy csak azt tudjuk neked mondani, amit Péter is mondott, Urunk, Te mindent tudsz. Ismered a szívünket, ismered a vétkeinket, a hamisságainkat, ismered az álhatatlanságunkat, ismered a félelmeinket, ismered a kétségeinket, ismered a lázadozásainkat. Te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretünk Téged. Azért jövünk most Te hozzád, hogy mint a Te néped, hadd növekedjünk ebben a szeretetben. Hadd növekedjünk a Te ismeretedben. Ajándékozz meg bennünket azzal, hogy növekedünk abban az engedelmességben, amely irántad való szeretettel, imádattal, hálaadással párosul, amely nem fogcsikorgatva születik meg bennünk, hanem örömmel. Kérünk Téged hát, hogy jöjj, Szentlélek Isten, legyél itt velünk, vizsgálj meg bennünket, vonj bennünket mélyebb közösségbe az Úr Jézus Krisztus ennek az évnek az elején. Újíts meg bennünket, ha kell, fedjél, incsél minket, szeretnénk teljesen megnyílni előtted. Kérünk, Urunk, add meg nekünk, hogy megértsük a Te szavadat, hogy befogadjuk, hogy az gyümölcsöt teremjen az életünkben, hogy ne legyünk olyanok, mint az az ember, akinek egyik fülén be, a másik fülén pedig kimegy a Te üzeneted. Könyörülj rajtunk, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Hadd halljuk meg a Te ígédet. Amen. Isten igéjét Jeremiás proféta könyvéből olvasom, a 42. fejezet első versétől a 43. fejezet 7. verséig. Mindenki azt hitte, hogy befejeztem Jeremiást, én is, de még nem. Tehát Jeremiás 42. 1-től 43. 7-ig. Haderő vezérei Jóhánán, Kárea fia, Jaazánjá, Húsájá fia és az egész nép apraja nagyja odament Jeremiás prófétához, és ezt mondta neki. Jusson eléd könyörgésünk, és imádkozz Istenedhez, az Úrhoz értünk, és ezért az egész maradékért. Hiszen saját szemeddel láthatod, milyen kevesen maradtunk meg, pedig sokan voltunk. Mondja meg nekünk, Istened az Úr, hogy milyen úton kell járnunk, és mit kell tennünk. Jeremiás próféta pedig ezt mondta nekik, hallottam, imádkozni fogok Istenetekhez, az Úrhoz, kívánságotok szerint. Azután mindazt megmondom nektek, amit válaszol az Úr, semmit sem hallgatok el előttetek. Ők pedig ezt mondták Jeremiásnak, az Úr legyen ellenünk hű és igaz tanú, hogy mindent úgy teszünk, ahogyan üzeni általad, Istened az Úr. Akár jó, akár rossz, hallgatni fogunk Istenünknek, az Úrnak a szavára, akihez küldünk téged. Bizony hallgatunk Istenünknek, az Úrnak a szavára, hogy jó dolgunk legyen. 10 nap múlva szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Akkor hivatta Jóhánánt, Kárea fiát, és a haderő valamennyi vezérét, akik vele voltak, meg az egész nép apraját, nagyját. Ezt mondta nekik. Így szól az Úr Izrael Istene, akihez engem, hogy terjesszem eléje könyörgéseteket. Ha itt maradtok ebben az országban, akkor építelek, és nem rombollak le, elültetlek, és nem gyomlállak ki benneteket, mert megbántam, hogy veszedelmet zúdítottam rátok. Ne féljetek Babilónia királyától, akitől most féltek. Ne féljetek tőle, így szól az Úr, mert veletek vagyok, megszabadítalak és megmentelek benneteket a kezéből. Irgalmasan bánok veletek, és ő is irgalmas lesz hozzátok, és visszaenged benneteket földetekre. De ha az a szándékotok, hogy nem maradtok ebben az országban, és nem hallgattok Isteneteknek, az Úrnak a szavára, hanem ezt mondjátok, Egyiptomba akarunk menni, ahol nem látunk harcot, és nem hallunk kürtszót, ahol van kenyér, nem éhezünk, ezért ott akarunk lakni, akkor halljátok meg az Úr igéjét, Júda maradéka. Ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene. Ha ti Egyiptomba szándékoztok menni, és oda mentek, hogy ott lakjatok, mint jövevények, akkor utolér benneteket Egyiptomban a fegyver, amelytől féltek, és nyomon követ Egyiptomba az éhínség is, ami miatt aggódtok, és ott haltok meg. Mert minden ember, aki Egyiptomba szándékozik menni, hogy ott lakjék, mint jövevény, fegyver, éhínség és dögvész miatt fog meghalni. Senki sem tud közülük elfutni, vagy elmenekülni a veszedelem elől, amelyet én hozok rájuk. Bizony ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene. Ahogyan kiárat lángoló haragom Jeruzsálem lakóira, úgy árat ki rátok haragom, ha Egyiptomba mentek. Áltok rémület, szidalom és gyanázat ér utol, és nem látjátok meg többé ezt a helyet. Így szól hozzátok az Úr, Júda maradéka, ne menjetek Egyiptomba. Jól értsétek meg, hogy mire figyelmeztetlek ma benneteket. Becsaptátok magatokat, amikor engem istenetekhez, az Úrhoz küldtetek, és azt mondtátok, imádkozz értünk Istenünkhöz, az Úrhoz, és mondd meg nekünk mindazt, amit Istenünk az Úr üzen, mi pedig megtesszük. Meg is mondtam ma nektek, de nem hallgattatok isteneteknek, az Úrnak szavára semmiben, amit üzent nektek. Ezért tudjátok meg, hogy fegyver, éhínség és dögvész miatt haltok meg azon a helyen, ahová menni akartok, hogy ott lakjatok, mint jövevények. Amikor Jeremiás végig elmondta az egész népnek, Istenüknek az Úrnak minden igéjét, amit Istenük az Úr üzent nekik, mindezeket a szavakat, így szólt Azarjá Hósajá fia, meg Jóhánán Káréja fia, és valamennyi kevély ember Jeremiáshoz. Hazugságot beszélsz. Nem üzentett tőled Istenünk az Úr, hogy ne menjünk Egyiptomba, hogy ott lakjunk, mint jövevények. Báruk, Néria fia izgat téged ellenünk, hogy a kádeusok kezébe juttasson bennünket, és halálunkat okozza, vagy pedig fogságba vitessen Babilóniába. Nem is hallgatott Jóhánán Káréja fia, sem a haderő vezérei, sem az egész nép az Úr szavára, hogy Júda országában maradjanak. És magával vitte Jóhánán Káréja fia, és a haderő vezérei Júda egész maradékát, akik visszatértek Júdába azok közül a népek közül, amelyek közé szétszóródtak, mint jövevények. A férfiakat, a nőket és a gyermekeket, meg a király leányait, és mindenkit, akit Nebuzaradán testőrparancsnok otthagyott Gedájánál, Ahikám fiánál, Sáfán unokájánál. Végül Jeremiás prófétát és Bárukot, Néria fiát is. Elmentek tehát Egyiptomba, mert nem hallgattak az Úr szavára, és eljutottak Tahpanhészig. Kedves testvérek, ezzel a ma olvasott szakasszal Jeremiás próféta életének általunk ismert utolsó fejezetéhez, vagy fejezeteihez jutottunk. Kicsit még olvasunk róla, de az ugyanaz, hogy Egyiptomban még prófétál, de azt nem tudjuk meg, hogy hogyan fejeződött be a próféta élete. Csak feltételezhetjük, hogy Egyiptomban, ahogy egy írásmagyarázó mondta, a hamis istenek és megszegett ígéretek földjén érte a halál. Egy olyan országban, ahová erőszakkal hurcolták el. Hogyan áll előttünk a próféta élete végén? Hogyan viszonyul az Úrhoz és a küldetéshez akkor, amikor az általa meghirdetett teljes összeomlás bekövetkezett, Jeruzsálem romokban áll, a templomot lerombolták, földeltették egyenlővé, a templom szent felszerelését összecsomagolták és elvitték Babilonba, a nép jelentős részét, minden fontos embert szintén fogságba vittek Babilonba. Mit tesz ebben a helyzetben a próféta? Már az is sokat elmond róla, hogy őt magát is vasra verték, és a foglyokkal együtt elindultak Babilon felé, amikor egyszer csak, még csak néhány kilométerre Jeruzsálemtől ott tartanak, amikor a legmagasabb helyről, Nebukadnezár császártól egy üzenet éri el ezt a testőrparancsnokot, Nebuzaradánt, hogy ne törjön ki a nyelvünk ezekbe a nevekbe. Szóval Nebukadnezártól üzenet jön Nebuzaradánhoz azzal, hogy Jeremiást azonnal szabadon kell engedni, és rá kell bízni, hogy mit akar tenni, ha akar, velünk jön, nyilván nem mint fogoly Babilóniába, ha akar, itt marad, és a népével lakik. Jeremiás számára nyilvánvaló egy ilyen babiloni megérkezés nem a fogság lett volna, hanem kényelmes, nyugdíjas évek. Gondoskodtak volna róla, ismert ember volt, úgy tűnt, hogy a proféciáiban a babiloniaiakat támogatja. Kényelmes, nyugdíjas éveket élhetett volna Babilonban. Ehhez képest ő úgy döntött, hogy visszamegy Jeruzsálembe, visszamegy Júdába. A kényelmes babiloni évek helyett az elpusztult városba megy. Ne feledkezzetek meg a vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Hangzott a tanács az első keresztény közösségek életében. Ami arra utal, és az fontos most számunkra a Jeremiással kapcsolatban, hogy nem csak az minősít egy embert, egy vezetőt, hogy mit tett az életében, de különösen az, hogy hogyan fejezte azt be. Hiszen az utolsó évek, az utolsó tettek, vagy megkoronázhatják mindazt, amit addig tett és hirdetett, vagy hiteltelenné tehetik az előző évek munkáját az ige szolgálatában. Ezért ma azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan viszonyult Jeremiás az elhívásához, amit fiatalkorában kapott, az Úrhoz, az Úr igéjéhez életének az utolsó szakaszában. Mindez pedig, hogy Jeremiás hogyan viszonyult az igéhez életének utolsó szakaszában, annak a fényében fogjuk látni, hogy hogyan viszonyultak ugyanehhez az igéhez a Jeruzsálemben megmaradt kevesek, a maradék, akik az összeomlás után ott maradtak. És ezért a kérdést úgy tehetjük fel a magunk számára is, hogy tulajdonképpen ki az, aki igazán hűséges az igéhez? Ki az, aki hűséges az igéhez? Először tehát azokat lássuk, akik ott maradtak Jeruzsálemben, a vezetőket, a maradékot, a jeruzsálemi vezetők és a maradék hogyan viszonyulnak az igéhez. Jeruzsálemben a helyzet nyilvánvalóan kritikus. Nebukadnezár egy Gedája nevű embert tett meg helytartónak, Júda irányítójának. Azok maradtak otthon, akiket még arra sem tartott méltónak, hogy fogságba vigye őket, mert annyira jelentéktelen, semmire való, semmire kellő kis emberek voltak. Aztán egy másik csapat, akik még az ostrom előtt a környező országokba menekültek, akkor meghallották, hogy Gedája lett a helytartó, az irányító, egy másik csapatból visszajöttek emberek, és egy kicsit megnőtt ez a maradék, aki ott élt Jeruzsálemben és Júdában. És Gedája ezekből a szétszóratásból összegyűltekkel és a maroknyi maradékkal elkezdte megszervezni az új életet. Hosszan olvasunk arról, hogy begyűjtötték az olajbogyót, a bort, a gyümölcsöt, semmi nincs, romok vannak, de valahogy élni kell ennek a hihetetlen kevés megmaradt embernek, és Gedája ezt elkezdi felépíteni. Jeremiás pedig ott van mellette. Azonban, ahogy ilyen időkben lenni szokott, Gedáját hamarosan meggyilkolják, egy Ismájel nevű fiatal ember jelentkezik, aki királyi sar, és úgy gondolja, hogy a hatalmat neki kell kézbe venni, ezért meggyilkolja Gedáját, a Babilon által kinevezett helytartót. Majd pedig egy újabb csapat érkezik, akik Gedájához hűek Jóhánán vezetésével, ők pedig elűzik Ismájelt. A lényeg az, hogy polgárháborús állapotok vannak, nem kevés vér folyik, horror történeteket lehet olvasni arról, hogy hogyan dobálják be a halottakat a ciszternákba, és így tovább. Na ez az a helyzet, amiben vagyunk. Az a kevés hit és erő, amivel Gedája megpróbálta újjá szervezni az életet, már nincsen. Jóhánán haderő egyik vezére és más vezérek kerültek hatalomra, és az volt a legfőbb félelmük és rettegésük, hogy Babilon meg fogja bosszulni Gedája meggyilkolását, hiszen Gedája a Babilon embere volt. Gedáját Babilon nevezte ki. És a Babilon haragja fellángol, akkor még ami maradt, nem sok, de még azt is elpusztítja, nem marad itt kőkövön. És azért félelmükben és rettegésükben, most már csak ezt az egy nevet jegyezzük meg, Jóhánán, róla lesz szó, meg a vezetékről. Tehát Jóhánán és társai félelmükben és rettegésükben úgy döntenek, hogy Egyiptomba mennek. Elmennek Egyiptomba, ahol nincs háború, ahol nincsenek romok, ahol nincs éhínség, ahol nincs fogság, ahol újat kezdhetnek normális, biztos emberi körülmények között. Elmennek Egyiptomba, mert Egyiptom kiszámítható, Jeruzsálem bizonytalan. Egyiptomban rend van, Jeruzsálemben káosz. Jeruzsálemben ki vannak szolgáltatva Babilonnak, Egyiptomban azonban végre szabadok lesznek. Eldöntik tehát ezt, de ebben a bizonytalanságban eszükbe jut még valami, és itt kezdtük el olvasni a mai történetet, eszükbe jut Jeremiás próféta. És megkeresik őt. Nem csak Johanán és a vezérek, hanem felsorakozik előtte az egész nép. És azt mondják, jusson eléd könyörgésünk, és imádkozz Istenedhez, az Úrhoz, értünk, és ezért az egész maradékért, sokan voltunk, és nagyon kevesen vagyunk. Mondja meg nekünk, Istened az Úr, hogy milyen úton kell járnunk, és mit kell tennünk. Mi áll a kérdés hátterében? Talán csak színjáték az egész, mert úgyis eldöntötték, hogy mit tesznek. Azt gondolom, hogy nem. Hanem arról van szó, hogy Jeremiás egyszer csak hiteles emberré lett számukra. Mennyi mindennel vádolták korábban Jeremiás prófétát. Ha korábban azzal vádolták, hogy megőrült, amikor a babiloni pusztulással fenyegetett, most már világos, hogy igaza volt. Bekövetkezett, amit mondott. Ha korábban voltak próféták, akik azt mondták, hogy Jeremiás hamis próféta, most már egyértelmű, hogy ki volt a hamis próféta, és ki volt az igaz, az Istentől küldött próféta. Jeremiás az Isten igazságát hirdette. Ha egyesek szerint Jeremiás áruló volt, egy ilyen pro-babiloni áruló, akkor most, hogy úgy döntött, hogy visszajön a népéhez, nyilvánvaló, hogy Jeremiás nem áruló, hanem hazafi. Jeremiás ázsiója tehát megnövekedett, és ezért eljönnek hozzá Johanán és a vezetők, hogy megkérdezzék ebben a hihetetlen, sötét, reménytelen helyzetben, hogy mi az Úr akarata, mert hűségesek akarnak lenni az Isten igéhez. Hűségesek akarnak lenni az Úr szavához. És bár bizonyos távolságtartás van a szavaikban, mert úgy fogalmaznak, imádkozz Istenedhez, az Úrhoz, kétszer is mondják, Istened az Úr mondja meg nekünk, mégsem kell kételkednünk a szándékaikban. Annyira elkötelezettek, hogy amikor a próféta azt mondja, hogy kész vagyok imádkozni, ahogy a nő fogalmaz, Istenetekhez, az Úrhoz, akkor még esküt is tesznek. Figyeljetek ennek a mondatnak a súlyát. Az Úr legyen ellenünk hű és igaz tanú, hogy mindent úgy teszünk, ahogyan üzeni általad Istened az Úr. Akár jó, akár rossz. Hallgatni fogunk Istenünknek, az Úrnak a szavára. Ez egy formális ígéret. Ott áll Jeremiás előtt Johanán a vezetők és az egész nép apraja és nagyja. Nem sok, ennyi maradt. Ott állnak, és esküvel ígérik, hogy azt fogjuk tenni, amit az Úr követel tőlünk. Ez egy olyan ígéret, egy olyan helyzet, aminek a párhuzamai Izrael történetének a legkomolyabb eseményeihez kapcsolódnak. Amikor ott állnak a 10 parancsolat átadása után a Sínai hegy mellett, és azt ígérik, és azt esküszik, hogy azt fogjuk tenni, amit az Úr, a mi Istenünk mond nekünk. Amikor ott állnak Józsué előtt, és Józsué azt mondja az egész népnek, hogy én és az én házam, az Urat szolgálom, és azt mondja az egész nép, mi is, akármi történik, az Urat követjük, és őt szolgáljuk. Ugyanígy. Feltétlen odaadást és hűséget fogadnak, és ez nem cinizmus, ez nem megjátszás. Abban a pillanatban, amikor ott állnak Jeremiás előtt, akit olyan egyértelműen vezetett Isten, akinek minden szava valóság lett, abban a pillanatban komolyan gondolják mindezt. Igen, Egyiptomba akarnak menni. Vágyják végre a biztonságot, a kiszámíthatóságot. Maguk mögött hagynák a romokat. A véres eseményekhez kötődő helyszíneket, a fájdalmas emlékeket. És mégis azt mondják, ennek ellenére készek vagyunk az Isten akaratát keresni, és bármi legyen az, készek vagyunk engedelmeskedni. Ott és akkor komolyan gondolják az esküvel megerősített ígéretet. Az Úr legyen ellenünk hű és igaz tanú, mindent úgy teszünk. Akár jó, akár rossz, megtesszük. 10 nap telt el. 10 nap. És ugyanígy újra ott állnak a próféta előtt, Johanán, a haderő további vezérei, a nép kicsinyei és nagyjai. És Jeremiás megszólal, így szól az Úr: Izrael Istene, akihez ti küldtetek engem, hogy terjesszem elé a könyörgéseteket. Ha itt maradtok ebben az országban, akkor építelek, és nem rombollak le. Elültetlek, és nem gyomlállak ki benneteket. Mert megbántam, hogy veszedelmet zúdítottam rátok. Ne féljetek Babilónia királyától. De ha az a szándékotok, hogy nem maradtok ebben az országban, nem hallgattok Istenetek az Úr szavára, ha ti Egyiptomba szándékoztok menni, utolér benneteket Egyiptomban a fegyver, amitől féltek. Nyomon követ Egyiptomba az éhínség, amitől itt féltek, ami miatt aggódtok. 10 nap. Másfél hét telt el azóta, hogy szívük legteljesebb komolyságával azt mondták, megtesszük, amit az Úr mond. És 10 nappal később, amikor azt hallják, ami nem tetszik nekik, csak annyit mondanak Jeremiásnak: hazugságot beszélsz. Nem üzente tőled Istenünk az Úr, hogy ne menjünk Egyiptomba. Báruk Néri a fia, ő izgat téged ellenünk, mert azt akarja, hogy mindannyian elveszünk és fogságba kerüljünk, mert ő egy probabiloni ember, és ezt akarja, és te őt szolgálod. 10 nappal később szívük vágya mégiscsak felülkerekedik az engedelmességükön. 10 nappal az ígéret, az esküvetett ígéret után a kiszámítható és biztos iránti vágy legyőzi a hit látszólagos bizonytalanságban élt élet alternatíváját. A hűség pillanatnyi szándéka, egy csodálatos, lelkesült, önfeledt pillanat volt ez, már oda van. Túlléptek a hűségnek pillanatnyi, lelkesült, teljes odaszánással átélt szándékán. Túlléptek, és elmentek Egyiptomba, és elhurcolták magukkal Jeremiást. És nézzük meg ugyanezt a történetet a másik oldalról. A vezetők és az ige kapcsolata pillanatnyi hűség, és nem több. Nézzük meg Jeremiást és az igét. Mit látunk az ő oldaláról nézve? Először is Jeremiás ugyanabban él, amiben a többiek. A romok, a Gedájához köthető picin kezdett kibontakozását követő véres események, a bizonytalanság ugyanúgy meghatározza őt is, mint a többieket. És azt is tudjuk, hogy maga választotta ezt a helyzetet, a néppel való együtt szenvedést. Az összeomlás óta, a nagy babiloni összeomlás óta a próféta csendben volt, nem szólt egy szót sem. Gedájá uralomra került, és azóta Jeremiás egyszer sem szólalt meg nyilvánosan. Nem hirdette, itt vannak ezek a véres események, egymást ölik, minden, Jeremiás nem állt ki, nem szólta az Úr igéjét. És egyszer csak ott áll előtte, Jóhánán, ott áll előtte az egész nép, és azt mondják: jusson eléd könyörgésünk, és imádkozz Istenethez az Úrhoz, mondd meg, hogy mit tegyünk, és megtesszük. Képzeljétek magatokat Jeremiás helyzetébe. Talán először most úgy érzi, hogy megváltozott a helyzet. Az egész életét a néppel szemben töltötte. Eddig mindig csak ítéletet kellett hirdetnie. És amikor ítéletet hirdetett, akkor jobb esetben nevetség és gúnytárgya lett, rosszabb esetben megverték, bebörtönözték és üldözték. Olyan nem volt, hogy oda mentek volna hozzá, hogy kikérjék az Úr szavát, vagy csak nagyon ritkán. De mégis mondania kellett, szólnia kellett újra és újra, pedig már rég abba akarta hagyni az egészet, de Isten nem engedte. És egyszer csak most itt áll előtte a nép, egy ilyen fogalmazással, hogy könyörgünk, mint próféta, könyörgünk hozzád, imádkozz Istenedhez, az Úrhoz, hogy megtudjuk, hogy mit tegyünk és megtesszük. Talán most végre olyan próféta lehet, aki azt éli meg, hogy a népe hallgat az Ura szavára. Talán most végre vége a rombolásnak, a pusztulásnak, az írtásnak.
Talán most végre elkezdődhet az építés. Isten szól, itt vagyunk Jeruzsálemben, és azt tesszük, amit ő akar, és úgy épül az életünk a romokból is, ahogy Isten mondja, és Isten akarja. Mennyire szeretné Jeremiás, ha az Úr akarata irányítaná az eseményeket, ha végre mindenki hűséges lenne az igéhez. És ezért visszavonul imádkozni. Nem mondja azonnal, hogy mi az Úr üzenete, mert nem a saját szívét és álmait akarja hirdetni, hanem várja az Urat, várja az igét, és a tizedik napon megszólal az ige. És amint kibomlik benne az Isten igéje, az Isten üzenete, Jeremiás tudja, hogy baj van. Látja, hogy az Úr irgalmas, és irgalmasra teszi Babilont, de azt is látja, hogy Johanán és a nép fogadkozása és fellelkesültsége csak szalmalánk volt. Becsaptátok magatokat, amikor engem Istenetekhez, az Úrhoz küldtetek. Meg is mondtam ma nektek, amit az Úr üzen, de nem hallgattatok Istenetek az Úr szavára, elpusztultok Egyiptomba. Újra az ítélet, újra az engedetlen nép, akik a maguk feje után mennek. Majd miután ezt Jeremiás elmondja, annyit kap, hazugság. Hazugság, amit mondasz. És aztán végén ez a kevés és kemény szívű társaság elhurcolja őt akarata ellenére arra a földre, amerről azt mondta, hogy nem, oda ne menjenek. Nézzétek, Jeremiás életének a végén felcsillan a remény. Most máshogy lesz. És a végén minden oda lesz. A lázadókkal megy a pusztulás földjére. Jeremiás élete végén hűséges az igéhez, ugyanakkor meghurcolt, meghazudtolt, megalázott és megvetett. Szigyezzétek meg! Hűséges az igéhez, és meghurcolt, megalázott, meghazudtolt és megvetett. És ez az utolsó kép. Az igét hirdeti egy olyan közösségnek, amely megvész, és akarata ellenére egy olyan országba viszik, amiről Isten azt mondta, ne menjenek oda, mert pusztulás vár rájuk. A nép maradéka és a próféta eltérő viszonya az Isten igényéhez felteszi nekünk a kérdést. Mi hogyan viszonyulunk Isten szavához? Mert a nép maradéka élükön Johánánnal igazi mai emberek, igazából mi vagyunk, akik addig mennek együtt az igével, ameddig az nem mond ellent saját elképzeléseiknek. Értitek? Addig mennek együtt az Isten igéjével, amíg az nem ütközik bele saját elképzeléseikbe, vélt vagy valós érdekeikbe. Végső soron önmaguk által felismert, önmaguk által megértett érdeke áll a középpontban. A legfelső szó vagy hatalom, a legfelső tekintély, amit önmaguk számára jónak gondolnak. És ebben a helyzetben Isten igéje egy opció. Isten igéje, Isten üzenete egy lehetőség, amelyet érdemes megkérdezni, érdemes számításba venni, hogy azután megfelelő mérlegelés után döntsenek róla. Tesszük, nem tesszük. Akarjuk, nem akarjuk. És ezzel szöges ellentétben áll az, amit mondanak. És az, ami az Isten igének a helye, akár jót, akár rosszat mond az Úr, megtesszük. Ilyenkor minden Istennek rendeltetik alá. Hányszor és hányszor járt át bennünket a fellelkesültség tüze? Hányszor és hányszor élted át egy-egy pillanatban, vagy egy-egy héten keresztül, egy-egy időszakban, amikor egészen komolyan és teljes odaadással azt mondjuk, Uram, a tiéd vagyok. Alárendelem magam a te akaratodnak, a te igazságodnak, a te szabadnak, a te ígédnek. Hányszor és hányszor megtörténik, hogy ez a tűz, ez a lelkesedés, ez az odaadás, ez a szív mélyéből fakadó őszinte Isten iránti szeretet és imádat, ez átjár. És eltelik 10 nap. 10 nap. Vagy kevesebb. Vagy néha több. 10 nap. És amikor az Isten igéje összeütközésbe kerül azzal, amit mi magunkban jobbnak gondolunk, akkor azt mondod, hogy ez hazugság. Nem így. Hanem azt mondjuk, hogy az Isten igéjét nem így kell érteni. Az Isten igéje nem ezt mondja. Ezt nem várhatja tőlem az Úr. Ez túl sok. Ez lehetetlen. Ez nyilvánvaló bolondság. Az egyik pillanatban teljes szívből azt mondod, megteszem Uram, bármit is kérj, bármit is mondj, és úgy is gondolod. És a másik pillanatban, amikor szembesülsz az Isten igéjével egy olyan ponton, amiről más az elképzelésed, más az értékválasztásod, hogy mondjuk mai módon, más a célod, akkor azt mondod, nem, ez így nem mehet tovább. És tudjátok, az igazán veszélyes ez akkor, ha még tudatában sincs valaki annak, hogy vele ez történik. Amikor csak nem is tudod, hogy micsoda kettőség uralkodik a szívedben. Hogy az Isten tiszteleten vagy a dicsőítésben azt mondod, hogy Uram, itt vagyok, teljesen a tiéd. És egy nappal később, az első pillanatban, amikor az Isten igéje bármiben változásra hívna, azt mondjuk, nem, nem, nem engedelmeskedünk. Ezen az úton a látszólagos biztonság és könnyű élet útján Jóhánnál és társai a pusztulásba tartanak. Mert ugye itt erről van szó, hogy amikor az Isten igéje elér bennünket, és az olyan részen érinti az életünket, ahol valóban tétje van az engedelmességnek, akkor nem a kiszámíthatóba, a biztosba érkezünk, hanem a bizonytalanba érkeznénk. Ezért Jóhánán tehát és társai azt mondják, hogy Egyiptomba megyünk. De tudjátok, hogy Egyiptom mit jelent? Hogy miért tiltakozik Isten, hogy Egyiptomba menjenek? Mit jelent Egyiptom a Szentírásban? Jelképes üzenet. Egyiptom az a hely minden zsidónak, örökké az Isten népének, ahonnan Isten kiszabadította az ő népét a rabszolgaságból, ahonnan az Isten Mózes által megváltotta őket, ahol a nagy vöröstengeri átkelés, a szabadulás csodája történt, amit évről évre a Páskában megünnepelnek, hogy Isten megváltott minket és megszabadított minket Egyiptomból, a rabszolgaságból. Egyiptom az a hely, ahova ez a hitetlen, lázadozó, engedetlen nép újra és újra visszakívánkozott. Már a pusztai vándorlás alatt menjünk inkább vissza Egyiptomba, és később is újra és újra vissza. Ott keresik a szabadságot, ahol rabszolgák voltak. Akkor Egyiptomba mennek vissza a kiszámíthatóért és a biztosért, oda mennek vissza szabadságot találni, ahol rabszolgák voltak. És ugyanez történik velünk is, mert amikor az Isten igéjét elhagyva, úgy véljük, hogy szabadságot, beteljesedést, bőséget, szeretetet, boldogságot, gazdagságot, ki tudja, mit nyerünk, visszatérünk oda, ahonnan Jézus Krisztus megszabadított minket. Értitek? Visszatérünk oda, amikor azt mondod, az Isten igéje, ami megszólít, bizonytalan, nem ad boldogságot, nem ad megelégedést, ha ezt teszem, nem én vagyok a középpontban, nem jó ez nekem. És azért nem az Isten igéjét követem, hanem megyek a saját fejem után. Visszamegyünk oda, visszakerülünk oda, ahonnan Jézus Krisztus megszabadított bennünket. Megspóroljuk a hitben élt élet bizonytalanságát, kétségeit, megspóroljuk a láthatatlan Úrra való támaszkodást, megspóroljuk a feltétlen bizalmat, igen, és fellélegezve, hogy biztonságba kerültünk, mert már nem kell a láthatatlanban, az igében hinni, visszasétálunk a rabszolgaságba. A pillanatnyi fellelkesült hűség emberei örökké való rabságban végzik. Jeremiás ugyanakkor a másik személy, a mindvégig kitartó hűség embere. És éppen ezért nagyon-nagyon kellemetlen van nekünk, hogy ennek a történetnek nincs vége. Ezt érezzük. Jeremiás hűséges mindvégig, és megalázottságban elhurcoltatik. Pont, nincs több. Érezzük, hogy ez így nem jó. Nincs Jeremiás történetének egy felemelő befejezése, amely azt mondatnám a velünk, hogy de végül is megérte a prófétának mindvégig hűségesnek lenni az igéhez. Nincs Jeremiás történetében egy olyan zárás, amely azt mondatná velünk, hogy megéri hitben élni, és nem a biztonságra játszani minden körülmények között. Semmi sem bizonyítja a Bibliából, hogy a végén Jeremiás sikeres lett. És ezért, ha mi is engedelmesek vagyunk, sikeresek leszünk. De jó lenne egy ilyen vég. De mi csak azt sem olvashatjuk ki a Bibliából, hogy Jeremiás sikertelen lett, és teljes kudarc az élete vége, és akkor mondhatjuk azt, hogy ha ilyen sikertelen az, aki az Isten igéjének mindvégig hűséges, akkor inkább nem teszem, és nem leszek olyan. A történet abba marad. Kicsit logikátlanul talán, de mindenképpen nem várt módon. És nem ezt várjuk, mert a hősök, regény és mozi történetei nem ilyenek. Az élet azonban ilyen. Az elhívás tehát nem bizonyosságra, nem önmagunk biztonságának, boldogságának, céljainak garantálására, hanem követésre szól. Értitek? Az elhívás, az Isten igéjének az elhívása, hogy Jézus Krisztus elhívott, nem arról szól, hogy biztonságom lesz elsősorban, hogy megelégedettségem lesz elsősorban, hogy boldogságom lesz elsősorban, hogy a céljaimat elérem elsősorban, hogy minden szükségem betölti elsősorban. Nem. Az elhívás követésre szól. Erre hívta Isten Jeremiást ifjú korában, és ebben állt meg a próféta vénségében. Hűséges volt az Isten igényhez, elhurcolták megaláztatásban. Pont. A siker az, hogy hűséges volt az Isten igényhez mindvégig. Az elhívás követésre, az igének való feltétlen hűségre, Jézus Krisztus iránti szeretettel és hálával teljes odaadásra szól. De jó. Jézus ezt mondta Péternek, bizony-bizony mondom neked, mikor fiatalabb voltál, felövezted magad, azaz felöltöztél, és oda mentél, ahová akartál. De jó. Megöregszel, más vesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Oda visz, ahova nem akarod. Jeremiás, Péter, kövess engem. És Péter és János tudták, hogy az elhívás Péter számára az, hogy az élete végén halálával dicsőítse meg az Urat. Hűségesen az igéhez, megalázva. De Péter még itt is olyan, mint mi. Szeretné tudni a történet végét a másik ember életében. És ezért azt mondja Jánosra nézve, Uram, vele mi lesz? De a történet vége Jézusnál marad elrejtve. Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Te kövess engem. Ne azon gondolkodjál, hogy mit tesz a másik. Hogy ő hogy lett sikeres, vagy sikertelen. Hogy ő hogy lett engedelmes az igének, vagy nem. Hogy ő hűséges lett, és elhurcoltatott, vagy hűséges volt, és sikeres volt, vagy nem volt hűséges, és sikeres volt. Felejtsd el. Mit tartozik rád? Te kövess engem. Ne feledkezzetek meg a vezetőitekről, kezdtük az elején, hogy az Isten igéjét hirdetik nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Egyszer majd eljön a mi életünk vége is. Látni fogják, figyelni fogják. Gyerekeink, más gyülekezeti tagok, rokonok, látni fogják és figyelni fogják. Boldogok vagyunk azon a napon, ha nem a pillanatnyi lelkesedések, hanem az igének való kitartó hűség emberének bizonyulunk azon a napon. Boldog az az ember, aki nem a pillanatnyi lelkesedések embere, hanem az igének való
mindvégig megmaradó, kitartó hűség embere. És ezért Jézus most csak annyit mond. Te kövess engem. Amen. Imádkozunk. Ennyi, Atyánk, szeretnénk látni, hogy csodát teszel szent szavaddal bennünk, velünk, általunk. Közben Jóhánánhoz hasonlóan ennek az árát nem akarjuk megadni. Urunk, azért imádkozunk most ebben a pillanatban, amikor Te előtted állunk, amikor Te előtted vagyunk, amikor igéddel, jelenlétedbe vontál minket. Először is azért, hogy őrizd meg és ments meg minket a pillanatnyi lelkesedéstől. Másodszor pedig azért, hogy számosan, akik itt vagyunk, ebben a pillanatban nagyon jól tudjuk, hogy mi az, amiben az életünket alá kell rendelni a Te igéd igazságának. És ezért most sok mindent gondolunk, érzünk és mondunk, mert a gonosz erői tiltakoznak. De Te, Úr Jézus Krisztus, egyszerűen csak annyit kérdezel, hogy szeretsz engem, bízol-e bennem, és megtérsz-e most hozzám. Könyörülj, Úr Jézus Krisztus, azokon, akikben dúl a harc. És add, hogy rád merjék végre bízni az életüket, nem csak nagy általánosságban, hanem éppen azon a területén az életüknek, ahol már régóta birkóznak a Te igéd igazságával. Legyen ez a hűség, a tisztaság, az irigységtől, a pénz hatalmától való szabadság, a paráznaságból való megtérés, a tisztátalan, mocskos beszéd, pletyka mások káromlásából való megtérés, vagy bármi más az életünkben. Urunk, segíts bennünket! Segíts bennünket lelked által úgy megnyílni előtted, és úgy igent mondani igéd igazságára, hogy az valóban megtérést, életet és gyümölcsöt terem az életünkben ma. És nem lesz egykor, ami ma elhangzott ítélet felettünk, amikor látjuk majd azon az utolsó napon, látják rajtunk, amíg itt vagyunk, és majd látjuk mi magunkon, amikor ott állunk előtted. Sok pillanatnyi fellelkülésülésünk volt, de kevés igazi engedelmességünk. Könyörülj rajtunk, hogy áldott, engedelmes, téged az első helyre tevő életet éljünk. Győzz meg bennünket, szabadíts meg minket, és tisztíts meg minket. Te hozzád kiáltunk, Úr Jézus Krisztus, mert ebből a mélységből, amiben vagyunk, nincs más szabadító, egyedül csak Te. Jöjj hát, és szabadíts meg azt, aki Te hozzád kiált. És szeretnénk most így Te kezedbe tenni azt az évet, ami előttünk van újra, elfogadva a Te kezedből, amit Te mondasz, akár jó, akár rossz, bízva benned minden körülmények között, segíts nekünk, hogy egyik napról a másikra legyünk hűségesek és igazak. Imádkozunk, Urunk, minden más és egyéb szükségünkért, amelyeket Te jól ismersz, aki magányos, annak társért, aki bölcstelen, elveszett, annak bölcsességért, aki reménytelen, depressziós, annak szabadulásért és gyógyulásért, Aki anyagiakban küszködik, annak elégséges anyagiakért, segítségért, támaszért. Aki idős betegeket ápol, erőért és kitartásért, aki kisgyerekeket nevel, szeretetért, türelemért. Imádkozunk gyülekezetünk szükségeiért, anyagiakért és lelkiekért. Emberekért, akiknek szívét felbuzdított, hogy valóban odaadják magukat a te szolgálatodra, a gyülekezet közösségében, a te dicsőségedre. Bölcsességért és vezetésért, hogy mire hívsz minket. Szent lelked ajándékaiért, és azért, hogy ruház fel bennünket erővel, hogy mint közösség megéljük és meghirdessük az egyedül igaz evangéliumot, az Úr Jézus Krisztust ebben az országban. Jöjj hát, és munkád munkálat rajtunk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindenre.